Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán feminista podcastja, én Balogh Zsófi vagyok, és itt van velem immár harmadik alkalommal Grózs Zsuzsanna, azaz az anyukám. Szervusz, kedves anyukám!
Szervusz, Zsófi, és nagyon szépen köszönöm ismét a meghívást. Nagyon megtisztelő, hogy most már harmadszorra itt lehetek, és én is így kezdem az évet veled. És ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy pont egy évvel ezelőtt is, valószínűleg 10-én találkoztunk.
Tényleg?
Ugyanis ma Melánia és Vilmos napja van.
És valóban ezt bemondtad akkor is.
Igen. Na de, hogy tovább fokozzam az érdeklődést, azért bővítsük a kört. Ugyanis szeretettel köszöntjük névnapjukon Agád, Agapion, Agaton, Aldo, Bács, Bacsó, Melani, William és Vilma neve kedves hallgatóinkat is, akik valószínűleg nagy tömegeket tesznek ki.
Valószínűleg, és bocsánat, hogy itt belevágok, meg elrontom ezt a csodálatos felkonfot, amit imádok, de ugye amikor ez a podcast kimegy, az egy teljesen másik nap lesz, nem tudom kinek a névnapja, de őket is nagy szeretettel köszöntjük.
Mindenkit, tulajdonképpen az év összes napját, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Tehát nem csak az év összes napját köszöntjük szeretettel, hanem mindazokat, akik akkor éppen ünneplik a névnapjukat. Erről egyébként eszembe jut, hogy egy időben, néhány hónappal ezelőtt hosszan kint volt a lakásunkban a Happy Birthday felirat. Még te szerezted be, hát az évekig. Hosszan kint volt. Így van. És mindig célozgattak rá, akár a családtagjaim, akár a barátok, hogy ezt nem szedjük be? És mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem, mert valakinek mindig van születésnapja. És akkor az meg legyen úgy, hogy azt tudja, hogy Happy Birthday van az Erdő utcában nálam neki.
Pontosan.
És amikor meg most jött a karácsony, akkor meg aztán meg főleg jó időbe kitettem, mert az egy dolog, hogy az én születésnapom december elején van, na de a Jézuska várás miatt is kitettem a Happy Birthday-t, mert aztán annál aktuálisabb ugyebár nem is lehet.
Anyukám, azt mondtad nekem, hogy én ne készüljek semmivel, mert te készültél témákkal, úgyhogy én őszintén szólva úgy ülök itt, hogy fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélgetni.
Te nagyon jól teszed ezt, te lazuljál le, év eleje van, ne feszüljél be semmibe. Én úgy készültem, kérlek szépen, hogy ahogy itt láthatod, ez 4 oldal.
Wow.
Ugyanis amikor azt mondtad nekem, hogy édesanyám, akkor ha te készülsz, akkor én egy kicsit lenyugodhatok, akkor én mondtam, hogy én biztos, hogy készülök, úgyhogy nyugodjál le. Na most, ha én azt mondom, hogy én készülök, azt kérem, azt jelenti, hogy én ezen a héten nem dolgoztam, és már 5 napja az forgott a fejemben, hogy leülök szépen, előveszem a tavalyi naptáramat, amit én nagyon akkurátusan vezetek. Egyrészt azért, hogy egy évre előre tudjam, hogy kinek mikor van névnapja, szülinapja. A szülinaposok kis szívecskét is kapnak a naptárban. A névnaposok egy kicsit ridegebben vannak kezelve, de mindegy. És kérlek szépen, én tegnap előtt leültem a naptárammal, és elkezdtem laptoppal az ölemben szépen sorba venni, csokorba szedni, mi történt tavaly. Engem is meglepett, hogy mennyit elfelejtek, rengeteget, úgyhogy ez az idei év összegző, a tavalyi év összegzője az idén. Ez nekem így nagyon jó, hogy jé, mennyi mindent csináltam, ennek már jó részét el is felejtettem volna, de most egy csokrot köthetek belőle. De hogy annyira nagyon is készültem ám, képzeld el, hogy tavaly, amikor ugyanitt ültünk, csak egy kicsit más volt az elrendezése a stúdiónak, akkor mondtam is, hogy nem jön a hangom, valahogy úgy mélyen lent feküdt az én hangom, még ott volt Almádiban, én meg már itt voltam. Na gondoltam, vesünk ennek véget, ha az ember azt mondja, hogy egy órán keresztül beszélget, akkor legyen a hangja a helyén, és ne utólag döbbenjen rá, hogy hol volt a hangom. Én 5 órakor ma fölkeltem, én skáláztam,
wow.
Énekeltem, hogy nekem a hangom a helyén legyen, se túl mélyen, se túl magasan, legyen az ott, ahol annak kell.
Nagyon szép helyen van a hangod, anyukám. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van azokon az oldalakon, úgyhogy csapjunk bele. Mit
no, szóval? Hát amiről én most nagyon szívesen beszélgetnék, mert hogy most ezt élem meg, hogy 2025 az az év, amikor az év végén hivatalosan is, ha jó Isten is úgy akarja, akkor én elvonulok nyugdíjba.
Uh-huh.
De én ugye nem úgy szeretnék elvonulni nyugdíjba, hogy utánam a vízözön, és leállok mindennel, hanem úgy szeretnék, hogy még szeretnék egy kicsit dolgozni, de ebben az évben már közöltem a munkaadómmal, hogy én már csak 6 órában szeretnék dolgozni, nagyon kedves volt, és mondta, hogy nincs gond ezzel, és ráadásul egy kicsit szellősebb is a beosztásom, tehát nem kell minden nap mennem, amikor szükség van rám, vagy helyettesíteni kell, ez nekem az optimum. Tehát ezt én annyira hálásan köszönöm neki is, az ötletért meg magamnak vagyok hálás, mert ugye mindenki más fordítva szokta ezt csinálni, hogy na még nyugdíj előtt 1-2 évvel nyomjuk meg a melót, menjünk olyan helyre, ahol nagyon jó pénzt adnak, hogy a nyugdíjunk is egy szép összeg legyen. Na most ez engem végletekig nem érdekel, de az nagyon érdekel, hogy ilyen átmenet legyen az aktív 8 órás munka, amit tavaly végeztem, és az idei levegős, szellős 6 órás. És rengeteg módon készülök erre, például úgy, hogy az elmúlt 3 hétben én szinte nem dolgoztam. Karácsony előtt 2 héttel már kértem, hogy én hadd készüljek, otthon jönnek haza a gyerekek, legyen nekem erre időm, kedvem, főzni, kigondolni, stb. És aztán az új évben is egy kicsit később szerettem volna kezdeni, ez meg is történt, és rengeteget sportoltam. Még annál is sokkal többet, mint amennyit egyébként szoktam.
Ami nem kevés.
Az sem volt kevés, de most aztán, mint a megveszekedett őrült, úgy sportoltam, és akik ezt úgy figyelgették, azok kérdezték, hogy de hát figyelj, viharos szél van, -3 fok van, a kacsák lába félig befagyva, de tényleg képzeld el, hogy volt olyan, hogy ugye szegény madárkák, például a fűzfői vitorlás kikötőt, ezt apu nagyon jól ismeri, hiszen ott volt a hajója, én ott rengeteget biciklizem, elhaladok közvetlenül ott a vitorlások előtt, és már hártyásodott a víz. És ez a madaraknak komoly gondot okoz, mert hogyha nincs bennük az az éles ösztön, hogy mikor kell fölröppenni, ez nem hülyeség, én azt hittem hülyéskednek, nem hülyeség, bele tud fagyni a kis lábacskájuk a tóba, bizony-bizony. És ott volt egy természetfotós, aki egyébként természetőr is, hogyha kell szükség esetén, akkor egy kicsit ott a vizet abajgassa, és ezek a madarak felröppenjenek, arra késztesse őket, hogy röpüljenek.
Istenem.
Igen, igen, igen. Erről egy élményem eszembe jut, hogy nagyon régen, amikor még vitorlázgattunk, november 19-ez Erzsébet napja volt, jöttünk kifelé az éjszakai vitorlázásból és horgászásból, nem vitorlázás volt, hanem horgászás volt ez, és jöttünk kifelé, és én csak annyit láttam, hogy a madarak a víz tetején mennek, és én abszolút teljesen naívan magamnak mondtam, hogy hát én még ilyet nem láttam, ez egy nagyszerű látvány, a madarak a víz tetején sétálnak, hát azért, mert november 19-én hajnali 1-kor befagyott a tó. Na, tehát az a lényeg, hogy rengeteg sport, és bejött még valami az életembe. Én tavaly, amikor egy időre felfüggesztettem a munkaviszonyomat, majd kitérhetünk erre is, ha idő vagy érdeklődés van rá részedről, akkor azt mondtam, hogy felhagyok a húsevéssel, és egy vegetáriánus étrendet szeretnék követni, és tényleg nagy volt bennem a buzgalom. Na most, ha bennem valami iránt nagy a buzgalom, az azt jelenti, hogy én arról nem szállok le.
Így van.
Tehát én azt megfogom, én akkor tanulok, könyveket veszek ki a könyvtárból, podcastokat hallgatok, dokumentumfilmeket nézek, hát ez történt heteken át. Én valahogy annyira éreztem azt, hogy nekem ez most kell, mármint a tudás is kell, meg ez a váltás is kell, az étrendi váltás is kell, ahhoz, hogy egy kicsit kiszellőzzön a fejem, egy kicsit besokaltam a munkahelyen, egy kicsit kiégtem, remek döntés volt. Kívül belül egy csodálatos tisztulás, gyönyörű volt az egész folyamat, rendkívül élveztem, és az én nagyfiam Ausztriából küldött egy nagyszerű könyvet, ami tele van jobbnál jobb, nem vegetáriánus, hanem vegán receptekkel. Én fogtam azt a könyvet, és április végén kiültem a teraszra, és A-tól Z-ig, az első oldaltól az utolsóig egy receptkönyvet végigolvastam. Ehhez nem kicsit kell hülyének lenni, mert az ember egy receptkönyvet miért olvas A-tól Z-ig végig, de úgy gondoltam, hogy az én felkészülésemhez ez hozzátartozik. Főző, bemutató videók, oktató videók garmadája szintén, nyersanyagok felkutatása lakókörnyezetünkben és azon kívül, vagy ki az, aki nekem be tudja szerezni, mert máshonnan kell. Ennyi a lényeg, hogy én ezt a húsmentes főzést egész jól megtanultam. megtanultam átlátni ennek a távol-keleti konyhának a fűszereit, azok kombinációit, azok hatását az emésztésünkre, csak a legjobbakat tudom róla mondani. Tényleg. Tehát én is nagy híve vagyok a magyar konyhának, semmi problémám nincs vele, de amíg nem ismerjük meg ezt az igazán más ízvilágot, veszítünk. Úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Még akkor is, hogyha nem akar áttérni a húsmentes étkezésre, egyszerűen pusztán érdeklődésből. Teljesen új ízvilág, és jött aztán most a hideg időszak, és akkor az ember nem gondolná azt, hogy egy meleg leves megfelelő fűszerezéssel indíthatja a napot. Tehát én úgy mentem 10 órakor be a munkahelyemre, hogy én 8:30-kor elfogyasztottam egy csodálatosan fűszerezett, nagyon bőséges vegetáriánus levest, vagy egy tál ételt, egy tartalmas meleg cuccot. Nekem 4 óráig semmi nem kellett, csak folyadék. Tehát annyit akartam csak az egészből kihozni, hogy volt egy ilyen étrendváltás, volt egy kis ritmusváltás az életemben, és ez 3 hónapig tartott. Ezt én mindenkinek ajánlanám, de tényleg, hogyha egy kicsit is azt érzi, és lehetősége van rá, hogy hú, de el kéne távolodnom attól, amit csináltam, mert bármilyen ok lehet, és nem is fontos, hogy tudjuk, hogy mi az az ok. De most egy kicsit fellélegeznék, tényleg szükségem van. És akkor én nekiindultam az erdőnek, és minden áldott napon, szinte a 3 hónap minden áldott napján, ha engedte az idő, és nem volt zuhogó eső, akkor én mentem az erdőbe, és sétáltam, lehajoltam a bokrokhoz, beszéltem a fákkal, hallgattam, hogy pattannak a rügyek. Tavasz volt, április vége volt ez az időszak, és onnan 3 hónap, tehát amikor aztán úgy beindul a természet, amikor csak meg kell állni az erdőben, csendben lenni, és addig hallgatsz, mert az első pár percben nem hallasz még semmit. Aztán lecsendesedik az elme, és addig hallgatsz, amíg ilyen apró pici neszek. Hát a mesével egyenlő. Arról nem beszélve, hogy gyógyítja a lelket.
Ez nagyon jó volt hallgatni, és annyi gondolatom lett közben, például amikor említetted aput és a vitorlást, ugye ez az én apukám, tegnap vettük fel azt az adást, ami ezelőtt fog kijönni, amikor a Noah és a Fanni engem meginterjú volt, és még ennek a hatása alatt vagyok, nyilván a két adás publikációja között el fog telni egy hét, de számomra az még ilyen nagyon friss, és ott egy az egybe kihagytam a gyerekkoromat, meg a felnőtt korommal foglalkoztunk igazából többet, de most úgy visszajött ez a kép, ahogy nagyon szuper volt az, hogy a Balatonnál nőhettem fel, és ti vittetek minket mindig mindenfelé. Erdőbe is egyébként rengeteget kirándultunk, és apu annó még az egyik barátjával építette ezt a vitorlást, amit úgy hívtak, hogy Unikum, és ez egy nagyon-nagyon helyes hajó volt, és jártunk vele tényleg horgászni, és kint töltöttünk éjszakákat a Balatonon, és ahogy így meséltél, így visszajött az összes ilyen kép, hogy ez milyen szuper időszak volt, meg jártunk a Dunára, Tiszára, nyaranta, és ott vízisíjeltünk, meg lovagoltunk. Szóval, hogy annyira ilyen gazdag volt ez az egész időszak, és tök jó volt most így visszagondolni rá, hogy tényleg ez is volt, hogy jártunk kihajózni. Meg az étrend, igen, én is elég sokféle ilyen étrend változáson átmentem, és voltam vegán, vagy 6 évig, azt hiszem egy időszakon volt ilyen, és most már régóta eszem húst újra, de számomra egyébként nem is ez volt a fontos, mert most tényleg így emberek fenn szoktak akadni ezen, hogy most akkor húsmentes, meg ilyenmentes, meg olyanmentes. Nekem inkább az volt az egészben a lényeg, hogy úgy átgondoljam, meg átszűrjem magamon, hogy tulajdonképpen mit is szeretek én enni, mert korábban csak úgy, vagy nem tudom, mondjuk az ember felnő, nincs egy ilyen komolyabb gondolat arról, hogy tulajdonképpen mi esik jól, mi nem esik jól, minden tömbele a családja, meg van kaja, ami van otthon, szóval, hogy így nincsenek ezen annyira. Mondjuk nálunk egyébként te mindig elég tudatos voltál, emlékszem gyerekkorunkban is azzal kapcsolatban, hogy mit eszünk, és mindig így kerested az ilyen új megoldásokat, meg biokonyha, amikor még nem is volt ez divatos, meg mit tudom én. És tökre megmaradt szerintem ez a szemléletmód így bennünk az idősebb bátyámmal, a Robival. Na mindegy, amit akarok mondani az, hogy ez tök jó volt felnőtt korban, mit tudom én, gluténmentesség, húsmentesség, tejmentességen át a mindenféle, tulajdonképpen milyen zöldségeket szeretek, meg milyen gyümölcsöket szeretek, meg mi az, ami jól esik, mi az, ami nem esik jól. Ez tök jó volt így darabjaira szedni, és akkor most már egy olyan étrend ilyeneddel élni, ami úgy igazán jól esik, és akkor abban lehet, hogy a húsok között is nem mindegy, hogy miért szeretek, meg miért nem, és valamit egyáltalán nem eszem, vagy valamit meg nagyon szeretek mindig enni. Szóval beindítottad a gondolataimat, és ennyi.
Visszatérve még egy picit az étkezéshez, magamnak és mindenkinek azt tanácsolom, hogy lehet nagyon jó ízűen enni változatosan, ahogy ő azt megkívánja, szíve joga mindenkinek, tényleg tapasztalja ki, mi az, ami jól esik a szervezetének, mi az, amitől még kellemesen tud sportolni, mozogni, tehát ez egy nagyon jó indikátor, hogyha étkezés után nem kívánunk már semmit csinálni, csak punyadni, az nem egy jó étrend, azt nem tanácsolnám hosszú távon. Egyrészt, mert rengeteg értékes időnket adjuk a kanapénak, amit nem oda kellene adni, hanem kint a friss levegőn sétálni, ha más nem is, de sétálni, mert a kanapé az ott lesz éjszaka is, tehát azt nyomhatjuk egész éjjel. Az én személyes megélésem az, hogy rengeteget eszem, tényleg sokat, mennyiségben is sokat, sokszor is eszem egy nap, meg tudom tenni azt is, hogy 3-4 óra eltelik két étkezés között, és akkor is tudom, hogy nagyszerű dolgot tettem a szervezetemmel, mivel azonban nagyon-nagyon sokat mozgok, én tényleg ehetek bármikor, bármit, bármennyit. Most már visszatértem 6 hónap elteltével a hús fogyasztásra is, mert annyira kívántam, de annyira nagyon kívántam, és speciális ételeket kívántam, hogy én ezt nem akartam megcáfolni, hanem együtt akartam vele menni, úgyhogy remek jó dolgokat főzök ismét, nagyon jó étvágyjal eszem saját főztömet, szerénytelenség nélkül szoktam csak magamnak mondani, hogy marha jót főztél már megint, ez isteni volt. Ezzel párhuzamosan kialakult belül bennem már egy ideje egyébként az, hogy nem vagyok hajlandó étteremben étkezni, vagy bármilyen étteremben, akkor inkább nem eszem, vagy bármilyen vicik-vacak pizzát elfogyasztani, akkor inkább kivárom, amíg olyan helyen leszünk, ahol érdemes fogyasztani bármit is. Nem csak azért, mert nagyon drágák, és teljesen feleslegesen kidobott pénznek gondolom, hanem mert ránézek, és tudom azt, hogy ez nem jó nekem, ez nekem nem tesz jót, ez semmi más, mint liszt, és víz, és só, és a tetején valami kis zöldségnek, meg sajtnak csúfolt műanyag barom, de nem kell. Tehát megnőtt az értéke az én fejemben a saját főzésnek, és egyébként akinek van rá lehetősége, módja, főleg amikor így már nyugdíjasként több időnk van, én csak azt tudnám tanácsolni, hogy ne tessék éthordóban hozatni a közeli óvodából, meg iskolából. Én látom ezt a rengeteg idős embert, vagy kiakasztják a kerítésre a kis műanyag hordójukat és éthordójukat, és akkor hozzák nekik, és cserebere. Abban semmi nincs, de főleg az nem, ami az ő életüket szolgálná, és azért a vitalitásunkat nagyon kellene őrizni. Nagyon-nagyon fontos lenne az egészséges öregkor. A legfontosabb lenne, valahol most olvastam éppen, hogy a leggazdagabb ember az egészséges ember, és ezt nem lehet megcáfolni, ez tényleg így van. De vicik-vacak ételekkel ne tegyük ezt magunkkal. Akkor inkább menjünk le a piacra, szálljuk rá azt a heti egy órát, és aztán szálljuk rá azt a heti 3x1 órát, amíg főzünk. Nem kell minden nap frisset főzni, én sem főzök minden nap, mert ha kisüt a nap, és látom azt, hogy megint bicikliző idő van, akkor nem a gáztűzhely mellett fogok áldigálni, és ezt megértem, ha más is így érzi. De együk házi kosztot. Azt nem lehet überelni. Abba te benne vagy testeddel, lelkeddel, arra te készültél, arra te bevásároltál. Most már odafigyelek arra is, hogy nem beviszem a szobába a kanapéra, és a ölemben a laptop, és közben eszem az ebédemet. Nem csinálok ilyet. Leülök az étkezőben, kellemesen, szépen ezt a barátnőmtől tanultam, szépen megterítek magamnak. Időnként kiöntök egy pohár sört magamnak, aztán utána azt mondom, hogy még egy pohárral bőven megérdemlek, hiszen majd én annyit fogok most biciklizni, hogy csuhajla. És remek, jól, szépen most télen a duruzsoló cserépkályhámmal ott el vagyok. Tehát annyit csak mondanék, hogy egészségesen élni szerintem könnyű. Az egészséget megőrizni, az feladat, azt kellene. Mindenünk van, ha egészségünk van, ez közhelyben nem érdekel, akkor is el fogom mondani mindenhol, mindenkinek ezt suttognám, vagy kiabálnám a fülébe, hogy vigyázz az egészségedre. Ahogy veled már idefelé jövet említettük, nagy híve vagyok annak, hogy tessék súlyzós edzéseket végezni. Tessék felállni. Most, amitől meg tudok bolondulni, ez egy új trend, vagy nekem új, ez a széktorna, meg a székjóga. Ez azt akarja, hogy te üljél le a székre, és olyan gyakorlatokat, lábemeléseket törzse, mit tudom én, milyen annyira idegesítő, hogy végig se tudtam nézni egyiket se, Mi az, hogy már megint le akarunk ültetni mindenkit? Hát annyit ülnek az öregek, hogy attól van bajuk. Most akkor még ültessük le őket, és adjuk azt az illúziót, hogy ha emelgeted ülve a lábadat, akkor neked olyan hasizmod lesz, hogy az csuhajla. Meg tudok őrülni ezektől a hülyeségektől. Na mindegy, szóval nyomják ezt most ezerrel, a székjogát, elve érted ez az összetétel, hogy székjoga, ezt nem tudom. Tehát én, úgy, ahogy most már egy olyan 40 éve foglalkozom a jogával olyan szinten, hogy amatőrként, én még ilyet a 2500 éves hagyományban sehol nem olvastam, de tényleg sehol. Semmilyen nációnál, semmilyen égtájon, hogy székjoga valaha létezett volna. Na mindegy.
Igen, valószínűleg nem véletlen, hogy így a corporate világ, nem tudom, kivirágzásával jönnek ezek a hülye trendek. Nekem még az jutott eszembe az étrendről is, meg a mozgásról is, meg minden ilyen dologról, amit így csinálunk alapfunkcióként, meg ellátott testünk, hogy én azt nagyon szerettem hangsúlyozni, vagy így magam felé is, hogy ne csináljunk ideológiát mindenből, ami például az étkezés, meg a mozgás. Szóval, hogy én mindenkit tisztelek, aki ilyen etikai alapon így úgy étkezik, meg olyan alapon, meg ilyen alapon. Most nyilván nem a betegség miatti diéta és étkezés, speciális étkezésre gondolok, hanem az ilyen etikai, meg morális, meg ideológiai színezetű étkezésekre, meg diétákra. Én amúgy, amikor vegán voltam, se etikai alapon voltam vegán. Mindenki csinálja, ahogy szereti, de én nagyon felszabadítónak találom azt, hogy nem kötöm magam egy ilyen, nem is tudom, szabályrendszerhez, és nekem is nagyon tetszett az, amikor azt mondtad, hogy igen, nagyon jól esett a húsmentes lét, nagyon jól esett ez a fajta, az a fajta étrend, és aztán rájöttél, hogy hiányzik valami, és akkor nem bünteted magad azzal, hogy de hát én elköteleződtem valami felé, és én azt mondtam magamnak, hogy húsmentesség, és úristen, és nekem mindig nagyon fura az, amikor ételeket ilyen morális színezettel kenünk le, hogy akkor most a hús az káros, vagy olyan értelemben, hogy így a lelkemre, vagy mérgező, vagy mit tudom én. Nyilván tök jó utána nézni, hogy a mindenféle ilyen feldolgozott termék abban mi kerül, meg mi nem, meg az hogy van feldolgozva, de hogy csak maga az, hogy hús vagy nem hús, vagy tej vagy nem tej, vagy glutén vagy nem glutén, én így az ilyen ideológiai mázat, vagy a mozgásról is, tehát hogy most azt a mozgást én milyen spiri izével kenem le nyugodtan, ha az esik jól a lelkemnek, de amikor ez egy ilyen engem kontrolláló ideológiává válik, én akkor érzem, hogy na, ebből csak szabadulni akarok, csak ezt akartam hozzátenni.
Amikor nálunk voltatok karácsonykor a Fannival, akkor ott elhangzott erre vonatkozóan egy nagyon-nagyon jó mondat tőletek. Ugyanerről a témáról érintőlegesen ugyan, de beszéltünk, és vagy te vagy a Fanni azt mondta, hogy ne legyen ez dogmatikus, és ez az egészet leírja. Semmi más feladatunk szerintem egyébként az élet egyéb vonatkozásában sem lenne, mint figyelni önmagunkra. Kérem, ne tévesszük ezt össze az egocentrizmussal. Ez egy nagyon jó fajta magunkra figyelés, ez egy szükséges magunkra figyelés. Olyan egészséges mértékben, hogy amikor én a húsmentes étkezést felvállaltam, oly nagyon erős volt bennem az a vágy, hogy elmondtam a kisebbik fiamnak, hogy egy ideig nem tudok húst hazahozni és neked elkészíteni, mert rosszul vagyok. De ez tényleg így volt, én megpróbáltam, hogy amikor ő hazajön hétvégén, akkor legyen egy húsos étel, mert ő szereti. Hát évtizedeken keresztül én is imádtam, az édesapám hentes mészáros volt eredetileg, húst hússal lettünk, stb. És nagyon kedves és toleráns volt. És azt mondta, hogy semmi probléma, hát akkor majd eszem azt, amit te, vagy eszem azt, amit tudok, vagy mit tudok, tehát abszolút. És mivel senkinek a részéről nem tapasztaltam a családban mást, mint támogatást, ezért nem volt olyan érzésem, hogy visszalépek azzal, hogy most ismét húst eszem, inkább olyan érzésem volt, hogy ugyanolyan vehemenciával vállalom fel azt is, mint ezt. Mind a kettőt, hiszen mind a kettőben akkor és most hittem. Hiszek most is a vegyes táplálkozásban. Most például sokkal kevesebbszer eszem húst. De a tegnap estén például, vagy tegnap délutánom úgy telt, hogy marha pörköltet főztem, és a gáz másik lángján pedig pacal pörköltet főztem, mert megbolondulok érte, annyira vágyom rá. Semmi problémám ezzel sincs. Na most a kisfiam az megint látta, hogy jó, hát akkor most anyának egy másik irány van, most akkor a vegyestáp, most akkor megint van hús. Halleluja, neki az csak jó, nincsen semmi probléma, de soha egyetlen baráttól, ismerőstől semmilyen kritikus felhangot tartalmazó megjegyzést nem kaptam.
És hát ez legyen így, szóval én azt sosem értettem, amikor beleszólunk abba, hogy más mit rak a szájába. Tehát, hogy se a családon belül, se, tehát, hogy ha valamit én szeretném, hogy abba hagyjunk így társadalmilag, ez a mások étkezésébe való beleszólás, hogy mikor, mennyit a tukmálás, a piszkálás, amiatt, hogy mit eszel, miért nem eszel, miért vagy vegán, miért nem vagy vegán, miért eszel hús, miért nem, most, ha a múltkor ettél, akkor most miért nem eszed, baszki, mert így esik jól, mert most így szeretném. Akkor is, ha valaki egészségtelen dolgokat teszik. És én is ilyen voltam régen, szóval nem akarom itt azt beállítani, hogy én mekkora szent vagyok. Én is, amikor ilyen nagyon mániákusan egészséges akartam lenni, most tényleg úgy értem, hogy úristen, én aztán csak a legtisztább dolgokat viszem a szervezetembe, utólag már érzem ezen, hogy ez egy ilyen kényszeresség volt, és ez is egy ilyen túl kontrollált izé volt, és másokat is úgy néztem, hogy hát, miért iszik ő kólát? Hát nem tudja, hogy ez milyen iszonyatos számára. És akkor így rájöttem, hogy na, ezt kell abbahagyni. Így a nyugodtan felnőtt ember utána tud nézni, ha szeretne, hogy mit szeretne étkezni, de hogy ezt tényleg abba kell hagyni, hogy megmondjuk egymásnak, meg így piszkálgatjuk azzal, hogy te azért, azt ugye tudod, hogy én jobban tudom, hogy neked mi kéne, és ezek a típusú dolgok.
Ide tartozik még, de most már elágazunk innen, hogy erről is ugyanaz a vélemény az étkezésről, meg az életvitelről, hogy egyszer azt mondta nekem egy volt párom, hogy az élet nem olyan kurva bonyolult. És tulajdonképpen teljesen igaza van. Tehát, ha nem misztifikáljuk el, hanem úgy megmaradunk egészségesen saját magunk ügyeinek az intézői, akkor azért nem olyan veszélyes ez az életnevű izé, hogy ebben ne lehessen eltalálni. És például sokáig kutattam, kerestem azt könyvekben, előadásokban, hogy mi az a megvilágosodás? Hát mondom, ezt valaki hozza nekem még közelebb, mert én már annyit olvastam hal, és még mindig nem érzem. Nem, hogy nem értem, nem érzem. Nem érzem, hogy valaki mond valamit, és én arra rákapaszkodom, és akkor az egy szilárd talaj, és onnan elrugaszkodva én úgy megvilágosodom, mint idelacháza. Meg se állítanak. Hát én ezt nem éreztem. És aztán rájöttem, hogy nem is fogom. Mert mindenkinek a saját életében majd történik valami, vagy egyszerűen sétál az erdőbe, aztán mindjárt mondom, hogy mi történhet, és azt mondja, hogy hoppárépa, most úgy értem, hogy mit csinálok itt a földön. Most úgy oké, most úgy... És akkor két mondatban fogalmaztam meg, hogy saját magamnak, így a 65. éven belépve, mi az, hogy megvilágosodás. Az egyik az, hogy az élet kurva rövid, és a másik, ezért viselkedjünk rendesen. Nekem ennél több megvilágosodás köszönöm nem kell. Sőt, ha néha szembe jön ilyen mély megvilágosodást ígérő mondatguru vagy bárki, akkor azt mondom, hogy ne, köszönöm, én ennél jobban nem kívánnék megvilágosodni, tehát én ezzel tudok dílelni, mindenkinek sok sikert, ez így nekem nagyon jó. És a másik, ami ugyanehhez az egyszerű életvitelhez kapcsolódik, nekem kint van a konyhaszekrényemen néhány ilyen talált bölcsesség. És az egyik csak ennyi felsorolás. Alvás, étkezés, pihenés, napfény, mozgás. Erre tessék szíves figyelni. Az összes többi az ezeken felüli bullshit. Ha valakinek van kedve meg ideje, nyugodtan szője azokat is, de ha ezekre figyel, akkor nagyon nem fog eltévedni. Visszatérve még az életnevű ízére, nem oly rég hallottam, és nagyon tetszik, hogy az ember mikor már úgy kifelé megy az életből, jó esetben felismeri, hogy jé, most már úgy egész jól értem ennek az életnevű izének a játékszabályait. És az egy kellemes érzés, hogyha valaki azt érzi, hogy legalábbis már úton vagyok ehhez. Úgyhogy ennyit erről szerettem volna még.
Nemrég találkoztam egy korodbeli ismerős nővel, családi barát édesapámék részéről, és ketten maradtunk egy pár percre, és úgy megkérdeztem, hogy hogy van, és ilyen nagyon szomorúan, meg olyan lemondással az arcán mondta, hogy hát figyú, mit mondjak neked, most már nem is akarok terveket szőni, Mert úgy érzem, hogy minek? Hogy így, hogy most gondolkozunk azon, hogy veszünk egy új, mit tudom én, járművet, vagy egy új valamit a házon felújítunk, de, de most már nincs kedvem ezeket sem tervezni, mert úgy vagyok vele, hogy de tulajdonképpen mi az Istennek vegyük meg. És az egész annyira végtelenül szomorú volt, és így azt éreztem, hogy igazából nem tudok neki mit mondani, ha ő így érzi, hogy neki az élete már semmiről nem szól, és felesleges bele álmodni dolgokat, meg vágyni dolgokra, az oké. De úgy éreztem, hogy ez szerintem nem csak ennyi, és most lehetne az, hogy ő így, nem tudom, felfedezi magát, hogy mit szeretne, de hát ezt se lehet másra erőltetni, ha nem így érzi, hogy ő fel akarja magát fedezni, és csak azt érzi, hogy vége mindennek, és már teljesen felesleges hosszú távra tervezni egy vásárlással vagy felújítással. De annyira szomorú volt ez az egész, és akkor te jutottál eszembe, hogy hát te vagy ennek a szöges ellentéte, te nem fogsz nekem így válaszolni ennyi idős korodban, meg valószínűleg 10 évvel később sem. De azért nem akarok úgy tenni, mintha én, aki egyébként egész életemben a depresszióra voltam hajlamos, és arra, hogy minden milyen kurva nehéz, hát hogyha 65 leszek, és mondjuk nem vagyok egy jó helyzetben, vagy nem vagyok annyira elégedett az életemmel, vagy mit tudom én, már nem lesz meg ez a boldog párkapcsolatom. Én azért ettől félek, hogy akkor így hogy fogom magam érezni, és lehet, hogy én is egy ilyen ember leszek, aki így már nem látja azt, hogy miért is érdemes ezt csinálni tulajdonképpen.
Ha szabad erre rácsatlakoznék, ugye az első alapvetés az, hogy az élet rövid. És bocsássatok meg, hogy ismét azt mondom, az élet kurva rövid. Tehát azt mi el nem tudjuk képzelni, hogy ha visszatekintünk, az egész egy villanással ér fel. És én tudom, hogy amit elmondok most, azok olyan unos untig emlegetett lapos közhelyek, és bocsássatok meg érte, tényleg, ne haragudjatok. De az élet az a csoda maga. Tehát nem kihasználni, és nem kiszívni belőle a velőt az utolsó másodpercig, amíg az Isten engedi, azt én szinte bűnnek tartom. Én messze menőkig meg tudom érteni persze azokat is, akiknek az idegrendszere másképp működik, akik nem tudják ezt így felfogni. Nem azért vagyok én itt, hogy osszam az észt, én csak azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, hogy az elmúlt fél évben 3 ismerősöm hunyt el. 2 férfi 72 évesen, és egy 52 éves hölgy vette el saját életét. Ez engem olyan mértékig letaglózott. A 72 éves 2 férfi barátom azért, mert az egyik az évtizedes ülő életmódjával az abszolút feladta önmagát, semmi az étkezésen, a tévén és a számítógépes játékokon még 72 évesen sem tudta őt felizgatni annyira, hogy elhagyja a lakását. Az orvoshoz már a lánya vitt el, a szomorúság volt maga. Én már az utóbbi években azért nem látogattam, mert mivel semmi impulzus nem érte, nem tudtam már vele mit kezdeni. Az pedig nem egy jó beszélgetés, amikor én kinyomom magamból, hogy mennyire jól vagyok, és ő évek vagy évtized óta nem hagyja el a lakást. És sajnálatos volt az elvesztése azért, mert egy kifejezetten jó férfi barátom volt, akivel jó volt megbeszélni női dolgokat. És a másik 72 éves barátom is elhunyt a nyár közepén, aki leukémiával küzdött 5-8 évig. És érdekes volt, hogy leküzdötte a betegséget, folyamatos kontroll alatt tartotta, és a szomszédjukban volt egy pici kis munkahelyi közösség, ahova ő csak úgy beszélgetni átjárt. Ebben a munkahelyi közösségben fiatal emberek dolgoztak, és elnézték azt, hogy ez az idősebb férfi minden nap oda átmegy, hallgatja a locsifecsit, közben ott megy a munka, de mégis volt egy közösség. Aztán egy buta politikai vita miatt ez a közösség őt már többé nem fogadta el, és nem fogadta be, és nem fogadta vissza. Ehhez társult az, hogy a 13 éves kutyája elhunyt, akivel ő a kutya kiskölyök kora óta együtt volt. És ez a két veszteség, ez egyszerűen annyira kiüresítette az ő életét, annyira tartalom nélkülivé vált az ő élete, hogy amikor az utolsó születésnapja előtti telefonbeszélgetésünkkor mondtam, hogy én mindig minden jót kívánok neked most, aztán különösen a lehető legjobbakat, és akkor azt mondta, hogy már ne kívánj. És mondtam, hogy miért? Azt mondta, hogy mert már nem akarom. és születésnapját követően el is hunyt. És ott a ravatalozóban ülve, a koporsóját nézve, ez az egész 15 év, amíg, vagy 17 év, amíg mi ismertük egymást, úgy lepergette előttem, hogy milyen kedves ember volt, hogy hogy össze tudtunk veszni, aztán hogy ki tudtunk békülni, milyen őszinte volt, milyen keresetlen igazságokat csapott oda, hogyha nem az volt a véleménye, mint a többségé, vagy ami az enyém, és hogy én ezt mennyire szerettem, és hogy mennyire nem volt megalkuvó, és elvesztettem. És aztán jött a másik veszteség. Ugye az ülő életmód, és a 72 év, és a nem csinálok semmit, és nincsenek terveim. 72 év az még nem az, mondhatjuk, hogy időskor, de számomra még nem az igazi öregkor. Mert tehettünk volna, hogy ne így alakuljon. És aztán, amikor az 52 éves hölgyismerősöm elvette a saját életét két felnőtt gyerekkel, akkor olyan ideges és mérges voltam, hogy nem tudtam elmenni a búcsúztatójára, mert legszívesebben, ha nem lenne ilyen abszurd a kép, akkor felpofosztam volna, hogy ilyet nem csinálunk. Főleg nem két egészséges, most indul az életbe felnőtt gyerekemmel. És akkor veletek is beszélgettünk, amikor ott voltatok, mert neked szakmád a segítés, az egyik szakmád a segítés, kinek hogyan, hogy Istenem, soha-soha senki ne érezze azt, hogy nem kiabálhat bele valahova valakinek az ablakán, hogy segíts, vagy nem kereshet meg, vagy nem mondhatja azt, hogy nem bírom egyedül. Tehát, hogy idáig, ha el tudnánk jutni, vagy vegyük már észre, hogyha valaki roskad mellettünk, vagy ha nem ismerem, akkor is. Csak most úgy nem úgy, máskor az úton máshogy ment, most valahogy nem úgy megy. Meddig tart oda menni, hogy segíthetek? Van valami probléma, vagy fogyom a szatyrot, vagy mit tudom én, adjunk már valami jelet arról, hogy összetartozó emberek vagyunk. És hogyha a kis kétmondatos megvilágosodásomhoz még ennyit hozzátehetnék, akkor az, hogy vegyük már észre, hogy itt emberek vannak körülöttünk, és néha talán csak annyi kellene, hogy rátegyük a kezünket a vállára, hogy hello, rég láttalak, minden oké, nem jársz mostanában erre, és egy élet kibontakozhat, vagy kibontakozhat, vagy kiszakadhat egy panasz, és soha nem tudhatjuk azt, hogy a mi három mondatunk az éppen őt mennyire tudja segíteni abban, hogy ne a szakadék felé rohanjon. Tehát én annyira el voltam képedve azon, hogy 52 évesen tanár emberként, családos tanár emberként valaki hogy gondolhatja azt, hogy nincs remény? Mert számomra akkor nincs remény, ha mind a két lábomat így tőből vágják már éppen le. Akkor én is azt mondom, hát gyerekek, azért így elgondolkozik azon, hogy mennyire legyek optimista, de egészen addig. És nagyon-nagyon felértékelődött a halála tudatának pillanatában az, hogy Istenem, nekem családom van, nekem három gyerekem van, és bármelyiket, vagy mindegyiket, ha csak egy picit is informálom arról, hogy most egy kicsit úgy érzem, hogy eltoltam valamit. Bárkivel megtörténhet. Mint kiderült, ez a hölgy anyagi gondokkal küzdött, amiben önmaga sodorta önmagát, és annyira szégyelte a gyerekek előtt.
Jaj.
Szóval, na, ennyit arról az életről, a kiüresedésről, vagy hogy mi az élet. Az élet szerintem egy megismételhetetlen csoda. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek az a hite, hogy visszajövünk, halleluja. Én minden esetre először a ravatalozóban, most a barátom koporsójánál ülve, először azt mondtam, hogy tudjátok mit, gyerekek, most elbúcsúzunk, te most elmentél egy másik szférába, én még egy darabig itt téblábolok, de tudod mit, ha van még egy élet, vagy több, mit tudom én, jöjjünk vissza egészségesen, fitten, okosan, szépen, veszekedjünk, vitatkozzunk, bulizzunk, éljünk. Tehát én így agyban ezt szeretem lejátszani, hogy jó, de ha nincs az a másik lehetőség, akkor majd az utolsó fél órában ne azon keseregjek, hogy atya úristen, az utolsó 15 évemet semmit nem tudok felmutatni, de semmit a világon. Zéró élményt, sőt, terhére voltam másoknak. Na, hogyha ennyit tudok magamnak így konzerválni, hogy na ide ne, akkor már úgy én elleszek, azt hiszem.
Az nagyon jó, hogy ez a felvétel meg fog maradni, és ha 65 éves koromban egy kicsit is elkeserednék, meghallgatom, és már is minden jobb lesz. Ja, igen.
Ehhez egyébként az is kell, és ez is itt van a kis jegyzeteimben, hogy nyugodtan lehet egy kicsit lazábban élni, szellősebben élni. Én igazán kevés kicsi pénzből élek most. Ezt most nem azért mondom, hogy itt most mindenki felvonja a szemöldökét, egyáltalán semmilyen hatást nem akarok elérni, ez csak egy tény. Én ezt nagyon jól kezelem, remekül menedzselem a pénzügyeimet, gyakorlatilag nincs mit menedzselnem, mert de én halálosan jól érzem ebben magam. Tehát én föl nem cserélném ezt, hogy keressek több pénzt, de legyek jobban kifeszítve. Én már nem szeretnék jobban kifeszítve lenni. Nekem van egy nagyon kellemes életritmusom. Én nagyon fel tudok pörögni, ha kell. De nem kell.
Ehhez tegyük hozzá, hogy ugye te nagyon sok évig dolgoztál multi cégeknél. Tehát te pontosan tudod, hogy milyen a másik életforma is.
Nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és visszatérnék tényleg a multikhoz, meg milyen jó, hogy van olyan tapasztalatom is, mert a kisfiam révén én most a banki szektort és annak a munkamódszerét egy picit megismerhettem. Nagyon hasonlóak a multi gyárak, vagy termelőüzemek módszereihez. És amikor én ott dolgoztam, akkor addig maradtam, ameddig úgy éreztem, hogy ez nekem jó. Aztán volt egy pont, amikor két dolog történt. Az egyik az, hogy azt is elvárták, hogy azt az ideológiát, amit mögé tesznek, azt szívvel, lélekkel told. Ezt én úgy hívtam, hogy add a lelked is. Tehát kell a munkaidőd, kell az összes megtanult anyag a fejedből, kell a személyiséged, az összes attribútumod, minden kell, meg még a lelked is. És akkor azt mondtam, hogy az anyátok. Tehát azt egészen biztos, hogy nem. Tehát felőlem mindenki kiírhatja a falára a visiont, lehetnek a miben hiszünk, mi a cél, stakeholder, mi a dream. Nekem mindenki tényleg nyugodtan meszelje körbe a falat. Egyet ne tessék tőlem kérni, hogy én ezekbe higgyek. Ugyanis ez mentálisan olyan romboló tud lenni, és olyan énvesztéshez vezet, és akkora, bocsánat, nem akarok nagy szavakat, de akkora kognitív diszonanciát okoz, hogy ott megborulhat az elme. És most azt hiszitek, hogy ezek nagy szavak, ezek nem nagy szavak. Ott megborulhat az elme, ha ez tartósan fennáll. Ehhez még jön egy kifeszített, sosem 8, hanem inkább 9-10 órás munka, teljesen adhok elvárások, tehát mint a nyuszit a cilinderből húzzák elő hetente az új ideológiákat, és te ehhez mind alkalmazkodj. Nagyon szépen szét tudják verni a családi életet, tehát azt első osztályúan kidolgozták, hogy azt hogy kell széttiporni, amikor már nem is akarsz hazamenni, mert már nincs hova hazamenned. Szóval ez egy, na most nem akarok nagyon sarkos lenni, de ezt én már nem tudnám csinálni. És rettenetesen nagy egészségügyi áldozatokat hoznak, akik tartósan ebben maradnak. És a fiataloknak nagyon nehéz, mert ugye a fiatal tehetség, benne van a sodrás, a lendület, mutatni akarja magát, mint a focipályán, hogy ide azt a labdát én úgy berúgom, mint a szél. És elnyomják magukban a szimptomákat, és amikor már nagyon durván jelentkeznek, akkor meg már lehet, hogy késő.
Jaj, nagyon jókat mondasz, és említetted korábban a 6 órát, és a partizános munka jutott nekem eszembe. Én sem bírok 4 éve már teljes munkaidőben ide se elköteleződni, pedig nagyon szeretem ezt a munkahelyet, és mindig, szóval nyitott volt rá nyilván ez a munkahely, hogy teljes munkaidőben dolgozzak, és én voltam mindig az, aki így mindig elgondolkozott, hogy persze, hát miért ne, hát meg a pénz is jobb, meg a nem tudom. De pont azért, amit te is mondasz, képtelen vagyok rá, és nagyon örülök, hogy dolgozhatok itt, most már én is 6 órában, korábban 4-ben voltam. Mert egyszerűen tudom azt, hogy az a felelősség, ami ezzel a munkával jár, meg ez a társadalom megváltoztatására való igény, ami benne van ebben az egész partizánban, meg az egész csapatban, meg tényleg ez egy fantasztikusan különleges dolog, ami a partizán. De én nem akarom, hogy leuralja az énemet, mert annyira sok helyre adtam már oda én is a lelkemet, és a legutóbbi a partizán előtt az a civil szféra volt, meg a nőszervezetek, és abban én belerokkantam a végén, és én ezt nem tudom még egyszer megcsinálni. Lehet a partizán Magyarország megváltoztatásának a kulcsa, én akkor se fogom tudni, és nem akarom, és szerintem ez így jó. És látom azt a kollégáimon, akik mondjuk ők is évek óta itt vannak, de teljes munkaidőben, hogy szóval, hogy úrrá tud lenni, hogy mennyire könnyű kiégni, és én még részmunkaidőben is ki tudok itt égni időnként, és pont most az előző fél évben éreztem azt úgy ősszel, hogy csak a podcastolás, amiatt, hogy milyen komoly témákról beszélgetek, milyen mélyen emberekkel, ez engem így meg is nyomott, most már így a harmadik évben. Így éreztem, hogy nagyon rutinból csinálom, nagyon szeretem, nagyon érdekesnek találom, nem akarom abba hagyni, de hogy amikor már a nem tudom hányadik prostitúcióról szóló, borzalmas erőszak áldozatokról szóló interjút csinálom, egyszer csak így észrevettem, hogy bazd meg, én ezzel így megteltem, hogy ez nekem sok, és ezt én lerakni nem tudom, de hatással van rám, nyilván tudok távolságot tartani, most már nagyon profi vagyok benne, de hogy egyszerűen én is, tehát hogy egy limitem van, és akkor még erre jön az rá, hogy nyilván a Partizánnak is van egy vizsönje, ez is egy olyan hely, amire az emberek is nagyon sok mindent vetítenek rá, és az ember úgy hajlamos magára venni, hogy hát persze munkahely, de hát milyen munkahely? Hát ilyenből csak egy van, hát ki kell használni a lehetőséget, hogy képernyőn legyek, és az üzenetet átadjam, és ez a drive, ez volt is bennem korábban, de most már úgy tök jó, hogy ilyen kicsit balanszba került az, hogy igen, különleges lehetőség, igen, nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, szerencsésnek érzem magam, de egyszerűen muszáj 6 órában maradnom, hogy mellette legyen az életemben zene, legyen bennem más tevékenység, legyen olyan, hogy csak takarítani megyek, vagy csak zenét csinálni megyek, vagy haknizni megyek, ahol nem kell gondolkodni, nem kell szerkeszteni, nem kell erőszakról gondolkodni, nem kell adást utána még átdolgozni magamon, ahogy hallgatom újra, ahogy szerkesztem, nem kell még 6-odjára is végighallgatnom azokat a szörnyűségeket, hanem csak vagyok, és szórakoztatom az embereket, és maga egyszerűségében csinálok minden mást az életemben. Mert ez, ja, akármilyen munkahely, én is, amikor megérzem azt, hogy az ügy vagy valami közösség fontosabb annál, mint az én jólétem, és abba könnyű belecsúszni, mert nagyon jó ügyek vannak, nagyon jó közösségek vannak, de muszáj priorizálni.
Én úgy fogalmaztam ezt meg nemrég magamnak, amikor azt mondtam, hogy ha nem dolgozhatom 6 órában, akkor elbúcsúzom a munkahelyemtől, mert nekem ez a jó. Én ezt a tempót szeretném magamnak diktálni. És azt fogalmaztam meg, hogy a 8 óra munka, ami tudjuk, hogy sosem annyi, az felzabálja az életet. Amellett, ha még családod is van, olyan akrobata mutatványra kell készítened az elmédet, a pszichédet, a testedet, hogy nem is csoda, hogy itt tart a magyar lakosság, ahol tart. Nem lehet lazítani. Hát ha otthon vár a feleséged, 2 gyereked, és azt mondod neki, hogy hát figyelj szívem, most az van, hogy most péntektől vasárnap estig viszont el kell mennem egy ilyen tréningre. Mert annyira cukik, hogy mindig így hétvégén, hosszú hétvégékre így megcsinálják ezeket. És akkor ne menjünk bele ennek a részleteibe, de mindenki tudja, hogy mit vonhat ez maga után. Én sok ilyet láttam, amit maga után vont, borzalmas, undorító, és soha nem akarnék a részese lenni egy ilyen társaságnak sem. Úgyhogy én már ezt a kis laza, kis finoman mellúszunk, az nekem tökéletes. És a másik, hogy felzabálja az életedet, és felzabálja úgy a mentális kapacitásodat, hogy egy valamiben jó vagy, hiszen azt csinálod, hiszen arra tetted rá magad. Oké, és az életnek még ott van nagyon sok vetület, és nem vesszük észre. És ezért van az, hogy amikor abba hagytam a munkát 3 hónapra, és kimentem az erdőbe, én egy másik erdőt láttam. Hát én lehajoltam ahhoz a virághoz, ami mellett 600-szor mentem el, hogy atya, úristen, hát ez maga a csoda, gyerekek, és mellette a bimbó, és 2 nap múlva jövök, és az egész virágban lesz. Tehát vagy a rikoltott egy madár, és képzeld el, remélem mindenkinek lesznek, vagy vannak olyan élményei a természetben, hogy van valami, ami csak neked szól. Mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Boklászom az erdőbe, és megállok valamiért, és rikolt egy madár. És azt éreztem, hogy veszély. Ez a madár engem figyelmeztetett, itt valami veszély van, és 30 méterre jobbra előttem egy vaddisznó volt. Aki elinalt, hála Istennek egyedül volt, nem a kis malacaival, nem volt igazi veszélyforrás, de egyedül vagy az erdőben, egy vad az kiszámíthatatlan, és ez a madár ez szólt nekem. És ha ez a madár nem rikolt, akkor én ezt a malacot vagy ezt a disznót nem veszem észre, és haladok tovább az utamon, és esetleg nagyon későn veszem észre, vagy megriadt tőlem, bármi történhet. Magyarul azt akarom az egésszel kifejezni, hogy kiélesednek az érzékszerveink, hogyha nem uralja le a munka. És hogyha ezt elhiszi nekem mindenki, akkor már nagyot léptünk előre, komolyan. Talán az egész beszélgetésből ez lenne a legfontosabb, hogy ne engedjétek, hogy bármi rátelepedjen a pszichétekre, a lelketekre. Mert észre se vesszük és adjuk magunkat. És a munkaadómnak volt, mikor elkezdtem dolgozni ezen az új helyen, egy nagyon jó mondata, mert látta rajtam, hogy beleadok apait, anyait. Hát én is meg akartam mutatni, hogy ügyes is vagyok, gyors is vagyok, minden, én minden vagyok. És azt mondta, hogy de figyelj azért arra ügyelj, hogy kinek adod oda magad. És ez egy nagyon jó mondat volt. Azóta is őrzöm itt. Tehát az egyik fejem felébe, vagy hogy mondjam, ott valahol, az van, hogy az élet nem olyan kurva bonyolult, és a másik az, hogy azért figyelj arra, hogy kinek adod oda magad. És ez aztán lehet munkahely, család, partner, bármi. Tehát, hogy azért az csak a mi felelősségünk elsődlegesen, a saját felelősségünk, hogy milyen örömforrásokat kutatunk magunknak. Vagy hogy mire mondjuk azt, hogy ez olyan izgalmas, ez most valami miatt úgy elvisz, úgy beszippant, ennek engedni kell. De akkor valahol máshol lazítani kell. És a legnagyobb szabadságod neked van, vagy nekem van, akik ezt meg tudják tenni. Egyrészt ki tudják mondani maguknak, hogy én úgy szeretnék élni, ahogy nekem komfortos, és ebben semmi nagy zásimánia nincsen. Tehát magunknak, aztán elfogadtatni a környezetünkkel. Az megint nagyon-nagyon nehéz, hogyha valakinek két gyerek feleség otthon, és az, hogy szívem, én most úgy gondolnám, hogy én most csak 6 órában dolgozom, tehát azért nem rugaszkodhatunk el a magyar rögvalóságtól. Egyébként Nyugat-Európában se így mennek a dolgok.
Hát meg, hogyha a szíve szemszögéből nézzük, tényleg most volt az anyaságról egy adásom a Murinai Angélával, ahol pont ezt boncolgattuk, hogy hát nagyon nem tehetik meg az anyák se, hogy azt mondják, hogy figyuka, én most így itt hagynálak titeket, élném kicsit az életemet, ti meg oldjátok meg, és így, na akkor mi van? Amúgy az jár a fejemben egy ideje, hogy veled nem szoktunk beszélgetni a párkapcsolatokról, de tökre érdekelne, hogy neked mi a meglátásod, vagy van-e ezzel kapcsolatban valami életbölcsességed?
Annyira sok kapacitásom van még bármit csinálni, hogyha a megfelelő ember jön, és én egy pici kis érdeklődést is látok, illetve érzek, akkor én teljesen nyitott vagyok. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy az öregedésünk ott kezdődik, amikor beszűkítjük saját tudatunkat. Például egy ilyen beszűkítő mondat, én ezért ugrok. Néha ütni szeretnék, hogy ezt dobta a gép. Nagyon nagyot tudnék ütni. Legutóbb novemberben volt ott egy nagyon kedves baráti házaspár nálam, és a férfi, aki egyébként egy teljesen jó fej, rugalmas, 70-es, de nagyon klassz srác, 100 éves családi barátunk, ez csak valami apropóból ezt mondta, hogy ez dobta a gép. Hát a jó barátságokán nem rúgtam fel a székével együtt, mert én azt mondtam neki, hogy mit dobott itt a gép? Az, hogy mit eszel, az nem a gép dobja, hogy mennyit mozogsz, sem a gép dobja, hogy minek adod oda magad, sem a gép. Mi a jó Isten dob itt a gép? Tehát én ezeket nem szerettem. Tehát magyarul visszatérve az én nem létező magánéletemre, azt kérem úgy van, hogy én élek egy szerintem tök jó kis színes teljes életet, színes nekem, teljes nekem. Lehet, hogy valaki másnak ez halál, unalom, és nem talál benne semmi kihívás, de ez nekem nem probléma, mert nekem viszont teljesen komfortos. Tehát én halálosan jól el vagyok. A lakókörnyezetemet szeretem, a szomszédaimmal remekül vagyok. Én össze-vissza annyi ajándékot kapok ott mindenkitől, hogy el se tudom neked azt mondani, időnként megosztom veletek, hogy mi mindent raknak nekem a kerítésre, a földre, a kapu elé, és egyébként a kezembe is, tehát elképesztő.
Én ezt imádom, ezeket a chat folyamunkat a tesóim és közted, mert így bedobálod ezeket a, és a nem tudom ki most ezt a szép kuglófot hagyta, és most ezt találtam, és most az nem tudom melyik szomszéd ezt adta ajándékba.
Imádom. És ez tényleg így működik, és én ezt szeretem. Én szeretem az én életemet. Én úgy fogalmazom meg ezt az én életemet, hogy nekem van egy kicsi életem. Ez nem egy nagyszabású élet. Én nem vágyom nagyszabású életre. Én látok meg, láttam elég nagyszabású életet. És azt kell, hogy mondjam teljesen őszintén, nem ítélkezve és nem megbántva, csak szeretném elmondani a saját tapasztalatomat, hogy miért nem szeretnék nagyszabású életet. Nagyon ritkán láttam én olyat, hogy az anyagi gyarapodás az nem jár torzulással. Ez bizony torzulással jár. Nagyon nagy erőnek kell abban az emberben lenni, meg nagyon erős mentális kapacitásnak arra, hogy lássa a saját helyzetét, vagy hogy, hogy gyarapodik, és ez éppen milyen folyamatba viszi őt be, és mi lehet ennek a kimenetele, ahhoz nagyon nagy fokú tudatosság kell, és sajnos az a ritkább. De visszatérve az én életemre, hogy ne másról beszéljünk. Én szeretem ezt a kicsi életet, és akkor, amikor felhív engem a szomszédasszonyom a harmadik házból nyár közepén, és azt mondja, hogy figyelj, Zsuzsa, anyám lemondta az aktuális kultúreseményt. Eljössz velem Füredre, Anna Grand Hotelben lesz egy exkluzív koncert. Mondtam, hogy azonnal ott vagyok, azonnal várjál, húzom a ruhámat, nyár van, érted? Én meg aztán tudod, mennyit adok az öltözködésre. Mondjuk 3 perc alatt a kapu előtt voltam, úgyhogy mondtam, hogy mehetünk. Tehát, hogy olyan ajándékokat kapok, de mondom, olyan ajándékokat is, amit ugye jó Isten elém rak. Tehát szó szerint biciklizem, érted, az üdülőhelyen, csopakon, és akkor ott van egy komplet étkészlet. Vagy ott van Almádiban egy buszmegálló, és akkor én csak ott leállítok a biciklimet, hogy elővegyem a zsebkendemet, és ott van egy komplet aranyszegélyezett, mélytányér, lapostányér készlet. Tehát ilyen a világon nincs, ez komolyan mondom, ha most azt hiszitek, hogy hülyeskedek vagy hazudok, Isten bizony, nem hülyeskedek és nem hazudok.
Nekem fotóim vannak erről.
Na, szóval megőrülök, érted? És tényleg van olyan, meg volt olyan, tehát ez megint ilyen, ha lenne magyarban present perfect, hogy van olyan és volt olyan, hogy felöltözöm reggel, akár dolgozni megyek, akár van egy szabad napom, és akkor így az ég felé így oda kiáltok, hogy na és ma mit játszunk? Mert hogy tényleg, mintha jó Isten így azt mondaná, hogy figyelj, neked semmi más dolgod nincs, mint az, hogy te normálisan viselkedjél. És nekem azzal akkora örömet szerzel, ha normálisan rendesen viselkedsz, és magadnál tartod a józan eszedet, mert korábban el tudtam dobni, de nagyon messzire. Én ennyit kérek tőled, hogyha te ezt megteszed, apám, én a lábad elé odarakom a lehetőséget, az étkészletet, meg az öreg anyám kinyert az Anna Grand Hotelbe a belépőt, bármit, érted. Na, ja, de még mindig nem beszéltünk a magánéletemről, ami nincs. Hát azért nem beszélünk, mert hogy baromi jól érzem én így magam. Na most, ha ehhez valaki szeretne csatlakozni, vagy jelét adja annak, hogy az én életem valamiért szimpatikus neki, én legnagyobb örömmel. Legnagyobb örömmel. Volt ilyen. Csak nagyon hamar kiderült, hogy amint én őt a bizalmamba avatom, ő azt gondolja, hogy fel van jogosítva arra, hogy az én életemet kritizálja, vagy az én gyerekeimről ő véleményt mondjon, amit én sose tennék ellenkező esetben, hiszen hol vagyunk még a kapcsolatunknak ezen szakaszától, meg sehol nincs ilyen szakasz egyébként egyetlen kapcsolatban sem, hogy egymás gyerekeit kritizáljuk, az egy másik terület. Egy a lényeg, hogy én tulajdonképpen 2-3 éven belül 3-szor mondtam azt ennek az egyébként olyan okos, mint a nap. Mert hogy én hülyékkel nem foglalkozom, mert nem bírom. Tehát, hogyha engem van, engem 2 dolog tud kihúzni a sodromból. De annyira, hogy nem tudom kontrollálni magam. Az egyik a gőg, tehát az arrogancia, és a másik a butaság. És nem tudok legyinteni, hogy Istenem, hát ennyi van neki. Jó, legyen neki ennyi, csak engem kerüljön el.
Ennyit dobott neki a gép.
Neki ennyit dobott a gép, csak engem kerüljön el, ha lehet. Szóval magyarul, nem látok ilyen férfit, tudod? Tehát nem csak arról van szó, hogy az én életemet nem találja valaki annyira izgalmasnak, vagy engem annyira vonzónak, hogy 2 lépést tegyen felém, vagy jelét adja a rokon szemvének, hanem én magam nem látok olyan férfit, aki korban és minden egyébben társam lehetne. Olyan van, és ez a 65. évemben egy nagyon nagy adomány, hogy én már bizonyos férfiakat úgy nézhetek meg, fiatal férfiak. Én imádom a szép férfiakat, tehát ezt. Ha valamivel engem le lehet venni a lábamról, az az, ha szép, látom a szemén, hogy értelmes, ápolt, az nálam visz mindent. Na, és a boltban azért vannak ilyenek. Elmondok egyetlen esetet. A legutóbb, a nyár derekán volt Almádiban egy rendezvény, ez pedig a szolárvitorlásoknak volt egy rendezvénye, tehát napelemmel működő vitorlán. Na, kérem szépen néhányan vitorlás kötelet venni akartak, vagy seklit venni akartak, mindegy, bejöttek a boltba, és hát ott is imádnivalóak ezek a fiatalok, mert ezek okosak, tudják, mit akarnak, pik-pak, gyorsak, mint a szélvész, érted? Én megkérdezem, mit akarnak, ez már levette a pultról, lemérte, levágta, vitte, kész, minden oké. Bejön egy fiatal ember 25 és 30 között, és kérem, ne értsenek félre, én nem vagyok egy ilyen nyáladzó öregasszony. Bejön, minthogyha érted, egy viking jött volna be, egy napbarnította, szélcserzette, természetes vörös szőkehajú, de annak is kiszívta úgy az árnyalatait a nap, hogy minthogyha melírozva lenne, egy ilyen zöld szemű viking oda bejött, a kis tutyiában, a kis vitorlás nadrágjában, a szakadt pólójában, mert ezeknek mind ilyen szakadt póló, és szakadt tutyi, és szakadt vitorlás nadrág, nagyon helyesen, mert hova öltözzön fel, és akkor azt mondtam, hogy azt a büdös mindenit. Na kérem szépen, ez itten egy férfi. Na de, az a jó a 65. évben, hogy ezt lehet is mondani, hogy meg ne haragudjon már, de maga olyan szép, hogy én itt mindjárt összehúgyozom magam. Ezt persze nem mondja az ember, vagy nem így mondja az ember, hanem csak magának mondja így az ember. Tehát magyarul csak azt akarom kifejezni, hogy én meglátom a szép férfiakat, és tudom is, hogy melyik az a korosztály, bár a férfiak tudnák, hogy melyik az a korosztály, ami már untouchable. Igen. Tehát kéretik tudomásul venni, hogy olyan is van, hogy ne tessék 23 évesen rárepülni a 64 éves nőcire, mert itten komoly problémák adódhatnak. Ezt most nem mondom el, mert ha én ezt a történetet elmondom meg azt, hogy én ebből hogy verekedtem ki magamat, akkor soha többet nem lenne adásunk, és ezt nem akarom. Ezt sajnos én annyira utálom, mikor podcastban azt mondja egy vendég, hogy ezt majd mikrofonon kívül, de ezt muszáj. Ezt muszáj mikrofonon kívül, mert tényleg neked se lenne munkahelyed többet, nekem soha ilyen felkérésem nem lenne többet, tehát örökre elbúcsúzhatnánk a mikrofontól, tehát ezt nem osztom meg. Na, hát kedves, nem tudom, hogy hogy állunk idővel.
Kérlek szépen, még egy pici időnk van.
Jó, jó, jó. Úgyhogy... Van-e neked bármi, amit nem érintettünk, de a kérdés van benned?
Én most már annyira be vagyok itt lazulva, én csak going with the flow, going with your flow, de hogyha van témád, ami még kikívánkozik, én nagyon kíváncsi vagyok.
Még talán annyit, hogy amikor az ember így halad előre a korban, hogy változik meg a társasági élet körülötte, illetve az ő igénye arra, hogy milyen társasági eseményeken vegyen részt. Ez most egy kicsit aktuális is, pedig nem is gondoltam, hogy összeköthetjük azzal a kedves meghívással, amit te küldtél a 40. születésnapod alkalmával. És képzeld el, hogy mostanában már az elmúlt 2-3 évben az fogalmazódott meg bennem, hogy ha egy pici-pici kis ellenérzésem valami miatt felhorgad, már az első alkalommal, ahogy olvasok egy ilyen invitet, akkor én azt nem akarom megcáfolni, hanem nagyon őszintén kitárom. Nem tudom az okát, de tisztességesebbnek gondolom, hogyha a szervezőnek, a társaságnak azt mondom, hogy bocsássatok meg, veletek négy szem közt, vagy kisebb fórum nagyon szívesen, valahogy a nagyobb csoportok már nem az én közegem. Én már az utóbbi jó pár évben például osztálytalálkozókra sem járok. Egyrészt azért, mert abban a percben, ahogy előkerülnek az unokákról a fényképek, meg a fényképalbumok, én azonnal fölállok és ülök valahova máshova. Csak most már nincs hova ülni, mert már mindenkinek unokája van, és én legnagyobb szeretettel puszilom mindenkinek az unokáját, de engem ez végtelenül nem érdekel, és nem azért, mert nekem nincs, vagy nem azért, mert annyira szeretnék, és nem lehet, vagy nem lesz, vagy mit tudom én, még az is nem tudok én ilyenekről, hogy lesz, vagy nem lesz, vagy mit tudom én. Nekem egyébként, hogyha egy gyerekkel van dolgom, akkor az a jó érzés támad fel bennem, hogy helyes, aranyos. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, én nagyon természetes módon tudok a gyerekekkel közlekedni. Én nem vagyok a nyűnyörgő típus, én az értelmükre ható vagyok, és hogyha ezt visszajelzésképp visszakapom, azt a legnagyobb boldogság, tehát egy értelmes, kedves és szép gyerek, egy jól gondozott gyerek, az nekem öröm. Tehát semmi ilyen nincs, hogy savanyú a szőlő. De az osztálytalálkozókra, amikor rányomja a bélyegét ez az öreg nyűnyörgés, és mi még csak 65-ben vagyunk, tudod? Egy részünk már nyugdíjban, egy részünk hamarosan nyugdíjban, de könyörgöm, nincs más az életünkben? Én annyira szeretnék arról hallani, hogy ők hogy színesítik az életüket. De mondok mást, hogyha őszintén arról beszélnek, hogy hogy változott meg az életük, a házas életük, a magánéletük, a baráti társaságuk azáltal, hogy öregednek, hogy élik meg az öregséget. Én a legodaadóbb hallgatóság tudok lenni. Az biztos szerintem, hogy ahogy haladunk így a korban, a bullshit irányti érzékenységünk csak fokozódik.
Nem is tudom elmondani, hogy mennyire. Nekem már annyira zéró tolerancián van, hogy így nem, mindegy, szóval én is felállok az olyan szituációkból, ahol egy kicsit is bullshit szagot érzek. És igen, amikor korábban arról beszéltél, hogy az is hozzátartozik ehhez, hogy az ember így leválasztja magát olyan dolgokról, amiket nem akar, és ezzel adott esetben a környezete nem tud mit kezdeni. És ettől be lehet szarni az elején, amikor az ember így elkezdi meghúzogatni a határait, de aztán úgy rájön, hogy hát baszki, hát én így akarom, hát jó, lehet, hogy ez azzal jár, hogy bizonyos emberek így, nem tudom, irritálódnak, vagy megsértődnek, vagy nem tudom, de hogy alapvetően én úgy békén akarok hagyni mindenkit, én is csak ennyit szeretnék, és olyan dolgokba részt venni, amihez igazán kedvem van. És mit akartam mondani? Nem tudom, és... Neked az ez dobta a gép, nekem attól a mondattól áll fel minden szőr a hátamon, hogy Zsófi, ezt nem értheted, ez bonyolult. Amikor valaki benne van valami életszituációban, és évek óta dagonyázik valami rosszul működő munkahelyben, vagy párkapcsolatban, vagy valamiben, vagy a nem tudom, valamilyen emberi kapcsolata megnyomorítja, és nem bír vele mit kezdeni, és akkor én tényleg nem akarom itt fényezni magam, hogy én milyen kurva okos vagyok, de az, ha valamin van az éleslátás így az emberekkel kapcsolatban, én szerintem ez azért is van, mert annyit figyeltem az embereket, biztos a segélyvonalas képzés miatt is, meg hogy én ezzel foglalkoztam is ilyen szinten, hogy embereknek a bajával, hogy érdemes, meg mit érdemes, meg hogy lehet, meg hogy nem lehet segíteni, meg rengeteget terápiáztam magamat is, meg hát nem tudom órákban megszámolni, hogy lehetne az, hogy mondjuk előadóként a színpadról én mennyit néztem az embereket, meg az ő dolgaikat, ahogy mondjuk 4-5 órát eltöltök egy este azzal, hogy nézem a párokat, nézem a családokat, nézem a szingliket, nézem a menedzsereket, a pincéreket, amit tudom én kiket. Szóval, hogy egyszerűen csak sokat néztem mindenkit, meg a bajaikat, meg a sajátomat, és hogy ahogy mondod, tényleg nem bonyolult, minden kurva egyszerű az életben, csak emberek nem mernek mondjuk meglépni dolgokat, amik azzal járnak, hogy veszteséggel, vagy azzal, hogy valamit érdemes lenne lezárni.
Bocsánat, csak egy gondolat ébredt a fejemben ezzel kapcsolatban. Én nagyon fontos, amit most elmondtál, például arról, hogy attól tartanak az emberek, bármely életkorban is, hogy ha én nyílt vagyok, és tiszta szívvel képviselem saját magamat, az összes kudarcommal, negatívumommal, mindennel együtt, akkor elveszítek embereket. Én ezt értem, ahogy megyünk előre a korban, nagyon sokan azt mondják, hogy de hát akkor magányos leszek, hogyha nincsenek barátok, hogyha a társam, tehát meg ki kell tartani, hiszen együtt megyünk bele az öregedésbe. Semmi probléma, de ha boldogtalan vagy, akkor miért jó az, hogy boldogtalanul társal megyünk bele az öregedésbe? Én boldogtalannak lehetek nevezhető akkor, mert nincs társam. Nem gondolnám, csak nem adom én meg senkinek arra a lehetőséget, hogy engem gyötörjön. És az engem gyötrés, az nagyon finom dolgokban is megnyilvánulhat. Nekem arra nagyon kifejezetten jó érzéken van, hogy megérezzem, ha valaki gyötörni szeretne, mivel sokat történt meg velem, ezért most már nagyon messziről megérzem, és nagyon hamar leszállok arról a lóról, ahol együtt lovagolunk, és neki nagyon jó utat kívánok tovább, egyedül.
A saját lován?
A saját lován, mindenki menjen a naplementébe, a Balatonon keresztül, semmi probléma nincs, én maradok, ahol vagyok. A félelemről, tehát akár arról a félelemről, hogy jaj, egyedül maradok, jaj, szűkül a baráti kör, jaj, ha nem fogadom el a meghívást, legközelebb nem hívnak, stb. A félelem az egy hihetetlen erő. Az egy olyan hihetetlen, egyszer azt mondta valaki, hogy ne gondoljuk azt, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet, a szeretet ellentéte a félelem. ezen érdemes elgondolkozni. Én nekem ez jó pár éven betelt, amíg ez úgy benne volt a fejembe. De mondok egy másik, és nagyon gyors leszek, mert tudom, hogy fut az idő.
Nem kell sietni.
A félelemről. Én azt valahogy mostanában kezdtem forgatni a fejemben, hogy ha bármilyen ügyben felmerül bennem a félelem, akkor azt azonnal meg kell csinálni. Azonnal. Egyrészt nem adok helyet, több teret a lelkemben, hogy kifejlődjön még jobban, hogy még jobban féljek tőle, hogy még nagyobb mumus legyen. És a másik az, hogy mi ez a félelem? Fogalmazzuk már meg. Ez egy érzés bennem. Ez nem a vaddisznó 30 méterre. Ez egy érzés, amit én vetítek itt magamnak. Megy bennem egy film, és az a neve, hogy félek. Hát akkor álljunk már le, hát nem azért dolgoztunk magunkon több évtizeden keresztül, hogy ilyen hülyeségnek beadjuk a derekunkat, hogy adjuk magunkat ilyen hülyeségnek, mint hogy felébred bennem a félelem. Kutyatámadás áldozata voltam pár héttel ezelőtt a saját utcámban. Tudni kell, hogy én nagyon szeretem a kutyákat. Nagyon szeretem. Ugyanúgy viselkedem velük, mint a gyerekekkel. Egyébként szerintem úgy is kell. Az értelmükre kell hatni, meg kell érezni, hogy meddig mehetsz el náluk, mi az, amit ők tudnak neked adni. Gyanútlanul bicikliztem, és egy kutya az utcán közepén biciklivel haladva úgy érezte, hogy őt rendkívül irritálja, hogy én ott biciklivel közlekedem. Acsarkodtak egy másik kutyával, én meg ott megjelentem, és hát a kis lábacskámba egy kicsit beletúrt, belemart. Nem nagyon, nem volt vészes semmi. És utána azt éreztem, természetesen vissza a biciklire, segítséggel a kutyát elhajtották, tehát semmi nagy esemény nem volt, csak nekem olyan furcsa volt, hogy megrendült a bizalmam, a feltétlen bizalmam a kutyákban, én ismeretlen kutyákhoz is oda mentem, semmi bajom ebből nem volt. És utána azt vettem észre magamon, hogy úgy biciklizem, hogy ott póráz nélkül vezetik azt a kutyát, szólnom kellene, hogy tegyék pórázra. És a félelem elkezdett kísérni, így a bringa útjaimon, és akkor azt mondtam, hogy na, nagyon sürgősen hagyjuk ezt abba. Én azt nem engedhetem meg magamnak, aki imádom a sportot, a biciklit, a sétát a természetben, hogy én akár vaddisznótól, akár kutyáktól elkezdjek félni, és azért nem menjek el ide, vagy oda, vagy amoda, vagy sötétben ne biciklizzek, vagy mit tudom én, micsoda. Hát ez egy hülyeség. Úgyhogy ezt így szépen ki is dolgoztam magamból, és hogy az agyunk mire képes, most már ez volt a második olyan alkalom, amikor én egy találkozást az agyamban lejátszottam, hogy mi van akkor, ha újra megtámad ez a kutya, vagy egy másik kutya, két hétre rá megtámadott egy másik kutya. Engem, akit 65 év alatt nem támadtak meg kutyák, most egy pár hét alatt két kutya támadásért. Én ezt gyönyörűen lejátszottam, és kidolgoztam magamból, és elképesztő az agy. Én erről hallottam, meg olvastam, hogy az agy nem mindig tud különbséget tenni a valóság, és a között, amit mi játszunk az elménkben. Én ezt lejátszottam, az összes részletével együtt, minden érzelmemet beleadtam ebbe a rövid filmbe, ami az agyamban képződött, és nekem kioltódott minden félelem. Kész. Úgyhogy még ezen is lehet dolgozni. Még a nagy traumákon is lehet így. Ez nem volt egy nagy trauma, nekem volt nagy trauma, de hát mégiscsak. Kutyatámadás pár héten belül kétszer.
Persze.
Na, hát ennyit akartam, csak fogalmam nincs, hogy keveredtem ide.
Nem tudom, de ez egy nagyon jó üzenet. Én állandóan félek mindentől. Ezt az emberek nem hiszik el nekem, mert ugyanezt csinálom, mint te, hogy én a félelemmel olyan régóta élek együtt. Én amióta az eszemet tudom, félek. Nem, ez nem igaz. Gyerekkoromban nem, de nekem tinédzser korom körül kezdett el kialakulni, beszéltem az előző adásban a Fanniékkal is erről. Pánikroham, szorongás, depresszió, tök mindegy, ezek keveréke, szezonálisan váltakozása, amit el lehet képzelni. Mindentől mindig félek, de olyan szinten, hogy én félek képernyőn lenni, félek a minden egyes megszólalásomtól a podcastban, hogy ez miért ilyen, miért olyan, utána ezt lejátszom a fejemben, hogy nem így kellett volna, nem úgy kellett volna. Félek az összes emberi kapcsolattól, az összes új helyzettől, félek az évszakváltozások, tehát hogy így tényleg, ha ez szerint élem az életem, akkor soha nem mozdulnék ki. És szerintem pont azért, mert ennyire ismerem, hogy igazából tulajdonképpen mindentől képes félni az én elmém, meg egyszerűen az érzelmeim nekem mindig nagyon úrrá tudtak lenni a minden máson, és már annyiszor belekattantam ebbe, és annyiszor bénított már le, hogy egyszerűen megismertem ezt, hogy, és most már csak konstatálom, hogy igen, tudom, ettől is félek, igen, faszom, megint szorongok, ettől is, ennek ellenére én ezt fogom csinálni, és most már azért nem is vagyok ilyen teljesen, hogy mondják ezt, ilyen eszementen belevágós mindenbe, szóval most már azért így konstatálom azt is, hogy igen, félek, de ez most egy olyan jelzés is, hogy ezt valószínűleg nem kéne csinálni, tehát most már nem az van, hogy nem tudom megkülönböztetni, hogy mi az ilyen irracionális, meg racionális félelem, mert hogy sokszor régen belevágtam olyan dolgokba is a fejszémet, amit utólag tényleg csak nettó hülyeségnek lehet nevezni. Amit akarok mondani az, hogy nem hagyom, hogy ez így úgy legyen úrrá rajtam, hogy kisebb legyen az életem, meg az élményeim, meg a szabadságérzetemet ne árnyékolja be.
Egyszer csináltam olyat, hogy gondolatgyomlálás, és nagyon rövid idő alatt, ez 2 hétben mérhető. Elkezdte fogni az agyam azt az adást, hogy amikor bármilyen káros negatív gondolat szárba szökkent volna, akkor azt mondtam, hogy ne, ez nem érdekel engem, és azt játszottam le, hogy én ezt megfogom, ezt az éppen a talajból kikelő gondolatot, én ezt kihúzom, mint egy gyomot, és így félredobom. És ugye nagy melegben mindenki tapasztalhatja, hogyha gyomlál, akkor egy pár perc múlva az teljesen ernyetten és csúnyán ott hever. És ez a gondolat ernyetten és csúnyán ott hevert, és soha többet nem szökött szárba. És 2 hét alatt olyan fegyelmezett módon tud viselkedni az agy, hogy megszűnnek, vagy nagyon nagy mértékben csökkennek ezek a rossz, kellemetlen gondolatok, vagy ezek a düh által vezérelt gondolatok. Úgyhogy érdemes ezt a gondolatgyomlálást gyakorlattá tenni, mert magunknak nagyon-nagyon jót teszünk vele. Hát a környezetünkről már nem is szólva. Úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm a meghívást, a figyelmedet, a kedves hallgatók figyelmét. Nagyon nagy szeretettel köszönök meg minden gondoskodást itt a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amit a hallgatók ennek a műsornak szántak, és a lehető legjobbat kívánom mindenkinek ebben az évben is, és hát borzbúzát, békességet.
Nagyon jó, hogy itt voltál, anyukám, és neked már egy egész fanklubod van, úgyhogy szerintem nagyon várják ezt a beszélgetést, és biztos, hogy lesz ilyen jövőre is, és én annyira örülök, hogy a 40. szülinapom alkalmából is beszélgettünk.
Isten éltessen még nagyon sokáig erőben, egészségben.
Téged is, drága anyukám.
Köszönöm, puszilok mindenkit.